Hölgyeim és uraim, boldog meglepetéssel vettem a hírt, hogy szerény munkásságomra felfigyeltek. Sok rangos előadó után ma én is itt lehetek önök között. Külön öröm számomra, hogy szűk szakmai területemről magyar nyelven tarthatok előadást a nagy közönség előtt. Mint hallottuk, a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem építőmérnöki kara, acél és faszerkezetek tanszékének vagyok tanára. Fő kutatási területem a kötélszerkezetek elméleti és szerkezeti kérdései, valamint az acélszerkezetek diagnosztizálása és rekonstrukciója. Előadásaimon hallgatóimnak sokszor hangsúlyozom, hogy az acélszerkezetek nagyméretű csarnokok, acélvázas felhőkarcolók, de főleg a nagy fesztávolságú hidak az adott ország életszínvonát tükrözik. Ezen belül pedig a modern, progresszív kötélszerkezetek léte a legmagasabb műszaki fejlettségről tanúskodik. Tapasztaltam ezt főleg Japánban, ami ma a világon az egyik legnagyobb gazdasággal rendelkező ország. 1998-ban Kobe város közelében megépült az Akashi-Kaikō függőhíd, ennek a középső fesztávolsága 1991 méter, ma ez világrekordot jelent. A pilónok magassága, következőképpen látni fogjuk, 282,8 méter, ez az Eiffel-torony magasságának 88%-át teszik ki. Tartókötelek hatalmas méretűek, egy-egy tartókötél átmérője eléri az 1,1 métert, számokat mondok, ez 290 pászmából áll, minden pászma 175 nagyszilárdságú húzalból, a húzalok átmérő 5,23 mm, ha összeadjuk az összes húzalt egy-egy kötélben, majdnem 40 ezer ilyen húzal van. Ezeknek a húzaloknak a szakító szilárdsága ma eléri a 2800 megapaszkalt, ez newton per milliméter négyzet. Az elméleti határ körülbelül 2000 megapaszkal. Ami a kötélszerkezetek illeti, említettem, ezek ma a legprogresszívebb szerkezetek. Itt a legnagyobb fesztávolságot illetően újra elméleti határt említek, ez 3000 méter, ami azt jelenti, hogy egy 3 kilométer szélességű akadályt ma közbenső támaszok nélkül le tudnánk fedni. Itt a határt megint a húzalok szakító szilárdsága szabja meg. Remélem, ha elérjük ezt az említett 2000 megapaszkalt, akkor megépülhet ez a 3000 méter fesztávolságú híd, vagy esetleg tetőszerkezet. Mikor kezdtem a kötélszerkezetekkel foglalkozni, olvastam egy orosz cikket, egy futurista cikket, ahol arról álmodozott az elvtárs, hogy Szibériában ilyen 3000 méteres fesztávolságú tetők alatt dolgoznak majd az emberek. Visszatérnék még az Akashi-Kaikō hídhoz. Itt ez a hatalmas tartókötél, itt beszélünk a hatékonyságról, 91%-ban az önsúly átvételében van igénybe véve. Következőben röviden ismertetném az alapvető hídtípusokat. Itt egy gerendahidat látunk, az ábrából nem teljesen tűnik ki, de ez egy tömörgerincű gerendahíd. Következő ábra egy rácsos szerkezetű gerendahíd. Mikor magas a főtartó, akkor a gerincek már nem gazdaságosak, így ezeket a gerinceket rudakkal cseréljük le, így tudunk gazdaságos szerkezeteket építeni. Engedjenek meg néhány szót elméleti kérdésekről is, visszatérek majd ehhez a hídtípushoz. A tartók általában a legegyszerűbb tartók statikailag határozottak, ez azt jelenti, hogy a külső hatásokból a belső erőket, hajlító nyomatékokat, nyíróerőket, egyéb belső erőket, csavarásról nem beszélve. Itt a egyensúlyi helyzetekből könnyen meg tudjuk határozni. Ma azonban jellemző a szerkezetekre, hogy komplikáltak, összetettek, sokszor több száz ismeretlenen kell dolgoznunk. Itt az jelenti a problémát, hogy már a tervezés elején ismernünk kell előre az egyes szelvényeket, ismernünk kell a keresztmetszeteket, természetesen ezzel mindig a nagy tapasztalatú, öregebb tervezők foglalkoznak, a számításokat ma inkább a fiatal kollégák végzik, akik közelebb állnak a számítógépekhez. Tehát itt mondanám el, hogy ma tulajdonképpen a legösszetettebb szerkezet statikai számítása sem jelent problémát a számítógépek világában. Mondjuk 100-150 évvel ezelőtt az határolta meg a mérnökök munkáját, mennyi lesz az ismeretlen, tudnak egyáltalán statikailag határozatlan szerkezettel foglalkozni. Azért visszatérnék a gondolathoz, hiába segítenek a számítógépek, ma is a tervező, az alkotó mérnök dominál, minden szerkezetet előre ki kell gondolni, a legapróbb részleteiben csak úgy tudjuk modellezni, úgy tudjuk szimulálni, megközelíteni a terv idején a szerkezet valós működését. Ez egy kerethíd, ezt a típust nagyon ritkán használjuk, ezek a ferde keretlábak segítenek a gerenda hajlító nyomatékainak jobb elosztásában. Itt látunk egy függőhidat, ennek a fő tartóeleme rendszerint a függesztőkötél, a főkötél, pilonokra van ráfektetve, és a kötelekre van vertikális vagy ferde függesztő kötelekkel a merevítő gerenda rátéve. Amint láttuk az első példán, ebben a típusban épült meg ma a világ legnagyobb hídja. Ezek a hidak főleg nagy fesztávolságok esetén és lapos terepen érvényesülnek. A következő, ez egy ferdekábeles híd. Itt azzal jellemezhető, hogy itt a ferdekábelek csak a végpontokban, a gerendába való bekötésnél és a pilónon való átvezetésnél vannak terhelve, és számítás alkalmával ezeknek a ferdeköteleknek a tengelyét egyenesre vesszük. Tudomásom szerint Magyarország területén egyelőre még nem épült ilyen modern hídtípus. Remélem az évtized végéig megépül Budapest északi részén egy hatalmas kötélhíd, ami annyira jellemzi a modern hídépítészetet. Nincs ábrám az ívhidakról, ezekről majd későbben szeretnék beszélni. Éppen a modern ívhidakon keresztül képzeljünk el egy merev ívet, amire kötelekkel van egy merev gerenda ráfüggesztve, ez most a divatos ívhíd típus. Szeretnék a következőben beszélni, hogyan születik meg egy híd. A híd koncepciójánál, ha ezt egy építőmérnök építi, rendszerint a funkcionális és a statikai követelmények dominálnak. Az utóbbi évtizedekben azonban kialakult az a nézet, az a szokás, hogy vizuálisan fontos, főleg városi hidak esetében már a tervezés első szakaszába, a koncepció megalkotásához meg kell hívni az építészt is. Így aztán sokszor annak vagyunk tanúi, hogy az építész esztétikai követelményei csendes beleegyezésével az építetőnek sokszor túlhaladják a statikai gazdaságosság és a funkcionális követelményeket. Magyarul mondva, gazdag megoldásokhoz vezetnek, amiket csak ezeket a drága hidakat rendszerint csak gazdag városok vagy gazdag országok engedhetik meg maguknak. Emellett, mikor a funkcionális és statikai szempontokat figyelembe vesszük, különös peremfeltételekkel is kell foglalkoznunk. Ezek a peremfeltételek leginkább a tervezett híd környékében megépített építmények alakja, magassági szintje, de előre tudnunk kell, milyen szerkezeteket fognak a híd közelében, a jövőben vagy a közeljövőben megépíteni. Ezt mind figyelembe kell venni, és sokszor legnagyobb problémát az alapozás okozhatja. Ezt a kérdést is japán példával illusztrálnám. Itt látjuk, hatalmas fesztávolságú hidakat építenek. Ma a négy fő japán sziget majdnem teljesen össze van kötve tenger alatti alagutakkal, főleg impozáns híd komplexumokkal. Itt nem egy hídról beszélünk, rendszerint 5 évenként megépítenek egy több kilométeres híd komplexumot. Itt megfigyelhetjük, ezen a híd komplexumon függőhidak váltakoznak ferdekábeles hidakkal, mint látjuk. Itt már kezdenek foglalkozni az esztétikai kiképzéssel is, az esztétikai követelményekkel. Ezeknél a pilónoknál hagyományos japán elemek lelhetők fel. Nem merem kommentálni, ennyire nem ismerem a japán históriát. Kérném a következő képeket. Háttérben látjuk, meglepett engem, kétszer jártam először 1994-ben a Japan Society for Promotion of Science meghívására, tartottam néhány előadást japán kollégák előtt. Több egyetemet meglátogattam, barátaimon keresztül eljutottam az Akashi Kaikō híd építésére, abban az időben a pilónokat szerelték, erről később szólok. Szeretném elmondani, hogy minden ilyen hatalmas hídkomplexum közelében a japánok gyönyörű kiállítócsarnokokat építenek, és hatalmas parkokat ezeken a kiállítócsarnokokon, csarnokok körül. Érdeklődtem a barátaimnál, ezeknek az építményeknek, ezeknek a kiállítócsarnokoknak fő célja az, hogy emeljék japán presztízsét, és emeljék a japán ember öntudatát. Érdekes módon főleg hölgyekkel találkoztam az exkurziók alatt. Úgy látszik, a férfiak keményen dolgoznak. Ezekben a látványos épületekben megtaláljuk a hídról szóló összes fontos információt. Úgyhogy az adófizető belelapozhat, meglátja, milyen pénzekből építették, mennyit költöttek a hídra, kitalálta ki először a gondolatot, kivalósította meg, mikor készült el a híd, mi a küldetése. Néhány képen szeretném illusztrálni, milyen komoly felkészülést, szakmai tudást, de főleg csúcs technológiát követel a japánoknál ezeknek a hatalmas hídkomplexusoknak a megépítése. Itt már elérték az 1100 méteres fesztávolságot a függőhidak esetében, a ferdekábeles hidak esetében akkoriban 420 méter körül jártak, ma már ebben a hídtípusban is építettek nagyobb fesztávolságú hidakat, de látjuk, a csúcs technológia nélkül el sem tudjuk képzelni majdnem 100 méteres mélységű tengervízben megalapozni ezeknek a hatalmas pilónoknak az alapját. Néhány szót a szerelésről, mikor megépítik a pilónokat, szerelőszőnyegeket helyeznek rá a pilónokra, ezek segítségével aztán kompletizálják a tartóköteleket, lelógatják a függőleges tartóköteleket, beúsztatással, nem tudom, van erről képünk, beúsztatással behozzák a gerenda elemeket, felemelik és hegesztéssel vagy csavarozással egymáshoz kötik ezeket a hatalmas súlyú elemeket. Azt hiszem, hogy a képek láttán meg lehet említeni humorosan azt a mondást, hogy a japánokat akkor sem érjük utól, ha szembe jönnek. Én ezt tapasztaltam kétszeri látogatásom alatt. A következőben szeretném bővebben, aprólékosabban elemezni a korszerű ferdekábeles hidakat. kérném a következő ábrákat. A ferdekábeles hidak, ezek korszerű hidak, főleg a második világháború után jöttek divatba a Rajna hidak felújítása alkalmával. Összehasonlítva a felfüggesztett hidakkal, a függőhidakkal, ezek szerkezetileg egyszerűbbek, és ma főleg ebből a szempontból többször vannak használva. Ezeknek a esztétikai kiképzése nagy teret ad. Itt az alapvető követelmény a ferdekábeles hidaknál eldönteni, hogy fogjuk elosztani hosszirányban a kábeleket. Ismerünk legyező elosztást, van párhuzamos hárfaszerű elosztás, van radiális elosztást. Ezt régebben terveztük, akkor még nem ennyire voltak ismertek ezek az elosztási módok. Elmondhatjuk, hogy a ferdekábeles hidak kitöltötték a hézagot a gerendahidak és a függőhidak között. A képen látjuk az 1972-ben megépült pozsonyi ferdekábeles hidat. Erről azt hiszem el lehet mondani, hogy ez egy egyedülálló mérnöki alkotás, de egyben esztétikai követelményeket is kielégít. Itt a medertől elhajló pilón kiegyenlíti tulajdonképpen egy ellenpontot képez a Várhegynek. Következik most egy animáció. Többször beszéltem arról, hogy a ferde pilónnak a indoklata nem főleg statikai szempont. Egy vertikális pilón esetében egy ilyen ferdekábeles híd mindig hatékonyabb. Mennyivel laposabb a kötél, annál lágyabb az alátámasztás, annyira kevésbé hatékony a kötél szerepe. Továbbá el szeretném mondani a forma logikájáról, ha átvinnénk ezt a pilont a koronázó templom tövébe, esetleg el se tudunk képzelni itt egy szimmetrikus hidat, mikor mind a két oldalon megjelent volna egy pilón, természetes nem azt a szép látképet kaptuk volna. Szerintem úgy szép ez a híd, ahogy meg van építve, tegyük vissza a pilont a helyére. Látni fogunk egy hasonló japán hidat. Meglepett, mikor értesültem, megépítették a japánok is ezt a típusú hidat. Ezen a hídon ezek az elemek, amit láthattunk a pozsonyi hídon, mind megtalálhatók, azonban hiányzik az ellenpont, nincs a másik oldalon Várhegy, úgyhogy itt a forma logikája talán nem teljesen indokolt. Bővebben szeretnék szólni a forma logikájáról. Fiatal koromban sokat foglalkoztam a ferdekábeles hidak elemzésével. A kutatásaimban egyöntetűen kitűnt, hogy a szimmetrikus hidak, ezek a két pilónos hidak sokkal gazdaságosabbak, mint az egy pilónos hidak. Ennek ellenére, mint látni fogjuk, az utóbbi időben, az utóbbi 20 évben több egypilónos híd épült ott is, ahol nincs Várhegy. Tulajdonképpen megszerették az építészek ezt a hídtípust, és ezekkel próbálnak attraktív hidakat építeni. Majd bővebben kommentálom a képet is, visszatérnék még néhány szóban a pozsonyi ferdekábeles híd újszerűségéhez. Itt azt hiszem először a világon használtunk nagy beúsztatást, 800 tonnás egységek lettek egyszerre beúsztatva. Akkoriban Csehszlovákiában már olyan magas szinten volt a hegesztés, hogy éjjelenként egy 21-szer 4,6 méter, képzeljünk el egy nagy cipődobozt, tehát erről is érdemes néhány szót mondani, ezek a hatalmas hidak 12 mm-es, alapvastagságú lemezekből vannak összeállítva. Természetes ezeket a lemezeket merevíteni kell keresztirányban, hosszirányban, például kiképezünk egy pályaszerkezetet, szaknyelven ortotróp pályalemeznek nevezünk. ezt ortogonálisan anizotróp működésű szerkezetet ad, ami két egymásra merőleges irányban nincs ugyanaz az értéke a tartóképességet illetően. Újszerűsége volt még a Pozsonyi hídnak, utóbbi időben ezt a felfüggesztési módot gyakran használják. Ez a hatalmas cipődoboz csak a középső síkban, egy síkban van felfüggesztve, így 303 méteres fesztáv mellett csavarásra merevítő tartót követel. Engedjenek meg néhány szót elméleti kérdésekről. Ezt az elméletet Vlaszov, orosz professzor fejlesztette ki, természetesen nem a hidak számára, ez a repülő tervezés és a hajótervezés területén érvényesen erőre. Ma, amikor én fiatal voltam, a tanáraink nemigen ismerték ezt az elméletet, ma mi vizsgáztatjuk az egyetemeken, úgyhogy a korszerű hidakat rendszerint ez a csavarás elmélettel tudjuk számolni. Azért kell ismerni ezt az elméletet, mert a híd esetleg egy oldalon terhelt, képzeljünk el 303 métert, csavarva van, és akkor sem léphetik túl a feszültségek, a megengedett esetleg a határfeszültségeket, úgyhogy a csavarásból többletfeszültségek keletkeznek. Akkor folytatnám a ferdekábeles hidakkal. Eltelt 20 év a szevillai világkiállítás alkalmával, 1992-ben Santiago Calatrava megtervezte ezt az érdekes ferdekábeles hidat. Merész elképzelés, mint látjuk, ez egy hárfarendszerű híd, talán már csak a hárfázó hölgy hiányzik. Hiányzik viszont a szélső mezőben a horgonzó kötél, az angoloknak van egy szép megnevezésük, a backstay, így a ferde kötelek összetevőit, vertikális és függőleges összetevőit a hatalmas pilón a saját hajlító meredtségével veszi át. Ez a megoldás tényleg egy nagy testű pilont és nagyon összetett és komplikált alapozást igényel. A végén majd értékelem gazdasági szempontból is ezeket a hidakat. A szevillai híd, Alamillo híd a neve, természetesen beváltotta hozzáfűzött reményeket, felhívta a szemlőlék figyelmét, később azonban szakmai körökben heves vitákat váltott ki ez a megoldás, és elmondhatom, hogy nem volt minden esetben pozitív az értékelés. 1996-ban Rotterdamban megépült az Erasmus híd. Itt az előzetes tervek esetében egyszerűbb, szolíd, szerény, kétpilónos megoldások szerepeltek, mint tudjuk, Rotterdam egy sík terület. Az építész értesüléseim szerint közel állt a város vezetéséhez, megrajzolt egy ilyen érdekes típusú hidat, mint látjuk, egy ilyen hokibot-szerű, tört tengelyű pilon tervezett. Az egész hídnak ez a 139 méter magas pilon dominál. A fő probléma az, hogy ez a törtvonalú pilon megtöri a belső erők útját is. A kötelek elrendezéséből többletnyomatékok keletkeznek, így mint látjuk, megint egy hatalmas testű pilon keletkezik, nagy tömegű alapozást kivált az ilyen megoldás. Elmondhatjuk, hogy itt a statikus mérnöknek ez az újszerű megoldás fejfájást okozott, az építetőnek egy elég nagy tömegű többletköltséget, amit a ferdekábeles hidak méltatása végén majd ismertetek. Látjuk ezt a korszerű megoldást, ez Csehországban, Ústinad Labemben épült meg az Elba folyón, a neve Marian híd. Ennek a fesztávolsága mindössze 122,2 méter. mint látjuk, az összképből ez a híd, ezt a hidat már nem építőmérnök, hanem építész tervezte. Itt a karcsú merevítő gerenda túlságosan is sűrű, legyezőszerű kötelekre van felkötve. Hasonlóan az Alamio híthoz itt is hiányzik a backstay, hiányzik a szélső mezőben a horgonzás, ez segít a pilónnak. Például képzeljük el, hogy itt lenne egy inga oszlop, ez azt jelenti, hogy alul csuklósan megtámasztva, meg lenne ez a horgonzó kötél, tulajdonképpen egy majdnem 10-szer karcsúbb pilón meg el tudná látni azt a funkciót, amit ebben az esetben ez a nagy tömegű, szépen megformált pilón okozta. Mint meghívott szakértő, arra kérdésre is választ kellett adnom, hogy az a híd épülte meg, amit a város megrendelt. Számításom szerint ilyen kis fesztávolságon a fele kötél is elég lett volna. Tudnunk kell, hogy ezek a nagy szilárdságú kötelek, mint említettem, 5-6-szor nagyobb a szilárdsága, mint a közönséges szerkezeti acél húzó szakító szilárdsága, viszont az ára is 6-szor, ma már talán 10-szer is nagyobb, mint a szerkezeti acélél, úgyhogy az egyik nagy tételt a fölöslegesen sok ferde függesztő kötél okozta. Aztán elmondhatjuk erről a megoldás, hogy itt már teljesen a pilón dominál, és eztán már nem is mérnöki szerkezet, hanem szobor. Így is értékelte a szakmai közönség. Ez a híd különleges megoldásával, esetleg visszatérnék egy mondattal, nem látjuk teljesen, de itt a pilonlába keresztirányban is, mint egy görbelábú futballistánál, így is görbülnek, úgyhogy a többletnyomatékok nem csak hosszirányban keletkeznek, hanem a lába görbületéből keresztirányban is, így tulajdonképpen ez a hatalmas szobor hatalmas összegbe került, az anyagi része máig sincs lezárva, remélem meg tudnak majd egyezni, és eldöntik, hogy milyen értéke van egy ilyen szoborszerű hídnak. A következőben rátérnék az ívhidak értékelésére, ismertetésére. Elmondhatjuk, hogy a japánoknak is több évtizedbe telt, még ezektől a talán mindjárt érezzük, nem igazán szép megoldásoktól eljutottak a szoborszerű megoldásokhoz. Talán nem zártam le az anyagi részét a ferdekábeles hidaknak, engedjék meg, hogy visszatérjek néhány mondattal. Az Erasmus híd 36%-kal lett drágább, mint az eredetileg elképzelt kétpilónos híd. Az Alamio híd esetében abból a költségből, amiből felépült ez a hárfaszerű híd, majdnem két hidat lehetett volna megépíteni. Itt aztán a társadalomnak kell eldönteni, mennyit hajlandó és mennyit képes áldozni a szépre. Az ívhidak esetében ma ezt a hídtípust használjuk, ez egy alsópályás ívhíd, ahol a merev ívekre bizonyosan elrendezett kötelekkel egy merev gerenda van függesztve, az ívek rendszerint mereven vannak bekötve a gerendába, ami kifogásolható a látható képen, aztán mindjárt érezzük, hogy szervetlen ez a kapcsolódás, a bekötőhíd és a mederhíd kapcsolata abszolút célszerű, és nincs esztétikai értéke. Következő hídnál figyeljük meg, ennek a alaki dinamikája már kedvezőbb, itt már egymáshoz simulnak az ívek, erről majd még beszélek bővebben, ami viszont zavaró, vissza nem tudunk jutni, arra akartam felhívni a figyelmet, hogy a japánok által használt keresztezett kötél alakoknál, mikor ezek a egymást keresztező kötelek még két síkban is megjelennek, mint látok, az előbbi képen abszolút kaotikus képet adnak. Ezért nagyon fontos az ifidaknál figyelni, milyen alakban rendezük el a tartóköteleket. A látott híd esetében, tehát itt elmondom, mi a funkciója ezeknek a keretgerendáknak. Egy célszerű híd esetében nem használunk keretgerendákat, ezeket az íveket rácsudakkal egymáshoz kötjük. Ez a kötés biztosítja a stabilitását az íveknek. Képzeljünk el egy 200-300 méter fesztávolságú ívet, egy szabad ívet. Itt egy hatalmas tömeg kell ahhoz, hogy ez az ív stabil helyzetben álljon. Ezekkel a keretgerendákkal tulajdonképpen tudjuk az ívek térbeli stabilitását biztosítani. Esztétikai szempontból itt kifogásolható ez a keretgerenda. Az alakja túlságosan is ki van hangsúlyozva. Itt a szakember érzi, hogy ezt a megoldást a japánok átvették egy más típusú hídtól, ezt portálnak nevezzük szaknyelven, a hídak végén, egy nagy vasúti híd végén megjelenik egy szélportál, ami a szélrácsokból átviszi aztán az alapokba a hatásokat. Úgyhogy kérném a következő ábrát. Még láttuk ezt a három példát, nem igazán szép hidak voltak, a japánok rájöttek, hogy foglalkozni kell az ívhidak esztétikai megjelenésével. Ennél a hídnál a Shihamadera híd, ennek a fesztávolsága, nem emlegettem a kisebb hidaknál, itt már elérték a 254 métert. Gondosan és érzékenyen kutatták, mi az optimális arány a híd magassága és a merevítő gerenda a fesztávolságánál, általában 1 az 5-höz, 1 a 8-ig, itt az 1 a 7-hez arányt választották, tulajdonképpen egy harmonikus megoldást kapunk. Itt szintén a kereszteződő kötélformát használják, ezen a képen, akinek jó szemben látják, hogy itt a kötelek még nincsenek megfeszítve, ez egy szerelési állapot, ezt az állap így beúsztatják a helyére, és aztán utólagosan a köteleket megfeszítik. Szeretnék szólni a képen látható keretgerendák megformálásáról. Nem teljesen értettem meg, hogy egy autóvezető szempontjából az ovális megoldás az optimális. Azóta gyakran használjuk, mint látni fogjuk, mi is átvettük ezt a megoldást az új pozsonyi hidunknál. Tehát akkor röviden elismételném, mi az érdekes az ívhidak esetében. Természetesen majd itt is látunk szoborszerű hidat. Itt foglalkozni kell az ívek számával. Fogjuk látni, hogy lehet egy íves híd, foglalkoznunk kell a kötelek elrendezésével. Természetesen nem csak esztétikai szempontból, itt mindig az esztétika mellett vizsgáljuk a hatékonyságot is, úgyhogy melyik felfüggesztési mód adja nekünk a legkisebb belső erőket, és mint látjuk, az előző ábrán sokat foglalkoztak a keretgerenda, az íveket összekapcsoló keretgerenda megformálásával. Elmondható, hogy az építészeknek sikerült az ívhidak esetében is fejreállítani a piramist, említettem a ferdekábeles hidaknál, betörtek erre az eddig az építőmérnökök által őrzött szent területre. Természetesen, mint partnerek, tudunk együtt dolgozni. Ha megfigyeljük ezt a aránylag kisméretű gyaloghidat, itt már olyan ferde síkban hajlik el az egyetlen ív, hogy hatékonysága nagymértékben csökken. Elmondható, hogy itt a kötelek most már nem csak vertikális erőket, hanem a gerendának a kötelek horizontális erőit át kell vinni. Következő példa, ezt szintén Santiago Calatrava építette, talán nem látható a képeken, de itt az ív stabilitása térben elhelyezett kötelekkel van biztosítva, így tudja megengedni, hogy ilyen nagy fesztávolságú hidat, vagy megalkotni a nagy fesztávolságú hidat egyetlen ív használatával. Engedjenek meg néhány japán példát. 2001-ben alkalmam volt újra részt venni egy kongresszuson a japán Nagoyában. Nagoya szélén átépítettek egy régi kikötőt, egy hatalmas szórakozó központot építettek. Sokszor emlegettem, mikor visszatértem, mikor lesz nálunk Nagoya. El lehet mondani, hogy ezen az aránylag kis területen több értékes és attraktív szerkezettel találkozik az ember, mint egy kisebb méretű közép-európai országban. Kommentálnám még az előző képet. Igen, halad az idő. Az előző képen látunk olyan éveket is, amiknek semmi funkciója nincs, egyetlen funkciója, hogy önmagukat tartják. Tulajdonképpen csak esztétikai szempontból tervezték ezeket az éveket, és egyetlen feladatuk volt, hogy magára vonja a figyelmet, itt a híd, itt lehet átmenni a másik partra. Nem is tudtam, hogy van olyan nevezetű város, hogy Toyota. Nagoyából elmentünk Toyotába, Toyotában minden Toyota, ott az autógyár, ennek a hídnak is a neve Toyota Big Bridge. Azt hiszem, mindjárt érezzük, hogy ez a szoborszerű megoldás. Le is írtam a szövegbe, hogy itt közlekedési funkció nélkül is ez a híd már betöltené a térformáló monumentum szerepét. Remélem sikerül majd nekünk is hasonló szerkezetű hidakat építeni. Közelről látható, hogy teljesen útszerű kötél megformálást használták. Ezek a függesztő kötelek az íven sűrűsödnek, szélesednek a távolságok a merevítő gerendán, úgyhogy a gerenda egyforma távolságokban felfüggesztve, az íven pedig teljesen egymáshoz közel jutnak, úgyhogy ez egy ilyen többlegyezős rendszert képez. Talán ez az elefántfül teljesen nem magyarázható. Elértünk a 2001-ben, az előbbi hidat is 2001-ben adták át a rendeltetésének. Nemrégen jártam Krakkóban. Ez a Kotlarski nevezetű híd, ennek a fesztávolsága 166 méter. Sajnos nem látjuk az alsó részét, itt egy függesztő mű van erre a négy párhuzamosan haladó tömörgerincű ívre rákötve. Itt vannak ezek a egymást az éveket összekötő keretgerendák. Röviden elmondhatjuk erről a hídról, hogy minden elemből több van rajta, mint kellene. Itt is fel lehet tenni a kérdést, érdemes-e a szépségre, hát közösen döntsük el, szép ez a híd, az érdekességre ennyit áldozni. Ennél a hídnál az acélszükséglet majdnem kétszer annyi, mint egy egyszerűbb megoldásnál. Bevezetőben bőven ismertettem a pozsonyi ferdekábeles hidat. Ez a ferdekábeles híd ma bekerült a tankönyvekbe, és sok külföldi szakember azért utazik Pozsonyba, hogy azt a látképet, amit önöknek bemutattunk, le tudja fényképezni. Ma sok külföldi szakember és esztéta a pozsonyi hidat a világ nagy méretű monumentumai közé sorolja. Azért ismételtem ezt a néhány mondatot, hogy ezután a híd után igen nehéz feladat, egy méltó szépségű hidat, hasonló szépségű hidat tervezni a Dunán Pozsony városába. Itt az előzetes tervezés idején ezt a három függesztési módot vizsgáltam. Mint elmondottam, ez a kereszteződő megoldás a leghatékonyabb. Itt keletkeznek a legkisebb nyomatékok a merevítő gerendán. Talán elmondhatom hiúságból, mert valami újat akartunk, a középső megoldást használtuk, ezt alsó legyezőnek nevezzük. Sokan azt mondják, hogy talán sűrűn van függesztve a gerenda. Látni fogjuk a következő ábrákon. Az összhatása ennek a hídnak szép. Ez a híd idővel bekerül Pozsonyváros központjába. Nem látni az új nemzeti színházat, sajnos még nem sikerült, azt hiszem 15 éven keresztül befejezni. Úgyhogy itt különösen sokat szenteltünk az esztétikai kérdéseknek. Azt hiszem még van egy ábránk előre a hídról. Kérném ezt az ábrát. Itt egy sétáló rész lesz kiképezve, figyeljük meg, a szegéltartók domborított 6 mm-es lemezzel vannak lefedve, úgyszintén a nagy tömegű mérnöki vezeték, ami elbújik a gerendák között, egy szépen domborított borítással le van fedve, így, mint látjuk, ez a híd egészében kompakt hatást ad. Remélem az értékelés pozitív lesz, elkezdődött a szerelése, 2005, azt hiszem már 2000-ben van, 2005 május végén szeretnénk ezt a hidat átadni a rendeltetésének. Örömmel vettem a hírt, hogy hasonló kosárfül típusú, magyarul kosárfül típusnak nevezük ezt a hidat. Talán megmagyaráznám, mi a logikája annak, hogy a két ív egymáshoz hajlik. Így rövidek a keretgerendák. A keretgerendák, mint említettem, tudják stabilizálni ezeket az íveket. Nagy örömömre szolgál, hogy itt ülnek közöttünk a híd fő tervezőjé, Horváth Adrián úr, Nagy Zsolt úr, a testvéregyetemet dr. Dunai László is csoportja képviselte, nem látom dr. Szatmári István, aki főleg a szerelésével foglalkozik. Aránylag későn, 66 évesen kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy együttműködjem csoportommal a híd tervezésénél. Mi egy független ellenőrző számítást készítettünk. Talán elmondhatom, hogy Magyarországon egyelőre még más a szabvány, mint Szlovákiában. Mi határelmélettel dolgozunk Magyarországon, megengedett feszültségek elméletével. Így azt hiszem, nagyon sikeres volt az együttműködésünk. Be tudtuk bizonyítani, hogy ez a híd megfelel majd úgy a gazdaságosság, az esztétika, mint a biztonság követelményeinek. Azzal fejezném be, hogyha ez a híd megépül, Mederhíd fesztávolsága 307,8 méter, ha megépül, világrekord lesz majd, és remélem, hogy eléri azt a rangot, amilyen rangja van a budapesti gyönyörű hidaknak. Sajnos az időnk lassan letelik, itt látjuk ezeket a vizualizációkat. Szerettem volna beszélni még, nem tudom, lehet-e folytatni. Akkor gyorsan elmondom, feltehetjük azt a kérdést is, lehet-e kis híd esetében nagyot alkotni. Röviden ismertetném ezt a aránylag kis gyaloghidat, ezt a Kawaguchi Mamuro kedves barátom tervezte. Itt a híd fesztávolsága mindössze 34 méter, kérném aztán az ábrákat. Figyeljük meg, ez egy lencseszerű híd, gránitkőből vannak, a felső gránitkőből van kiképezve, ezek húzalokkal vannak egymáshoz feszítve. Kérném a következőt. Látjuk, óramű pontossággal vannak az egyes részletek megoldva. Itt ezek a láncszemek, laposvasból kiképezett láncszemek, a csomópontokban csapokkal vannak egymáshoz kötve. Befejezném azzal, hogy ezért a hídért Mamuro Kawaguchi világ nívódíjat kapott, annak ellenére, hogy megtervezett 8 hatalmas csarnokot, beleértve a szingapúri, a barcelonai és több hatalmas méretű csarnokot. Volt szerencsém vele együtt meglátogatni Japánba, egy-egy ilyen csarnokban egyszerre 60-70 ezer néző nézheti a baseballt. Végére maradt a Mária Valéria híd, a bevezetőben hallottuk, hogy volt egy Mária nevezetű húgom, sajnos meghalt Párkányban 38 éves korában. Itt ül közöttünk Valéria húgom, így is lett a Mária Valéria híd szívügyem. 1968-ban kezdtem főleg a család felkérésével, a városvezetés felkérésével foglalkozni a híd felújításával. Mikor a szakvéleményből, amit 90-ben készítettem, kiderült, hogy a megmaradt része a hídnak felhasználhatók, 92-ben 4 változat adtam be, röviden ismertetném az elsőt. Itt az eredeti alakjában épül meg a híd, itt már látjuk, vagy láttuk, hogy meg kellett emelni a hidat, eztán elmondanám, azt hiszem Magyarországon nem mindenki látja pontosan a hátteret. A hidat nem csak azért kellett megemelni, hogy esetleg a jövőben megépülne a Bős-Nagymarosi vízlépcső. Ez a híd eleve alacsonyra lett helyezve, akkoriban a hidak lehettek vasúti vagy közúti hidak, úgyhogy a hajózási gabarit csak 6,95 méter volt, ma a megkövetelt magasság 10 méter, a vízlépcső csak 1,30 métert adott ki, a többet az Európai Komisszió követelte, hogy legyen a hajózás biztosítva két mezőben. Itt látjuk a pontterv és a pozsonyi Doprava projekt által megrajzolt realizációs dokumentációnak a képét. Ötmezejű híd, felhasználtuk a szélső mezőben az eredeti szerkezetet, szélesítettük a járdakonzolokat és néhány elemet, az egész hídpályát kicseréltük, tartottuk magunkat az eredeti megoldáshoz, megfigyelhető ezen az ábrán, hogy abszolút eredeti alakjában, de új technológiával lett ez a híd újjáépítve. Itt a szerelési stádiumokat fogjuk látni. A hidat az Ganzis konzorcium építette, szlovák részről a pozsonyi a kassai megsértődtek volna, a kassai inzsinyerszke stavbi, magyar részről a Ganza hídgyár fogtak össze, megnyerték a pályázatot. Az egyes elemek Budapesten lehettek gyártva, lehettek szállítva a Párkányi papírgyár kikötőjébe, itt összeszerelték egységekbe, egy-egy mező, például a középső mező fesztávolsága 119 méter. Megjegyezném, hogy abban az időben, mikor 1895-ben átadták ezt a hidat, ez volt a legnagyobb mező az egész Duna szakaszon. Itt már látjuk aztán a megépített hidat, ezzel be is fejezném. Azt hiszem az elnök úr elmondta a bevezető beszédében, hogy ez a híd nem csak a két partot kötötte össze, remélem a két ország népét is egymáshoz közelebb hozta. Megköszönném, hogy eljöttek, és megköszönném, hogy meghallgattak.